PIM Archívum. Kezdőmondat Szöllősi Mátyással. A szerzővel Váltó Áram című kötetéről és készülő regényéről Horváth Csaba beszélget. A felvétel 2018. március 22-én készült.
Jó estét kívánok a Petőfi Irodalmi Múzeum nevében. Horváth Csaba vagyok, és ma a Kezdőmondat című sorozat keretében Szőlősi Mátyással fogok beszélgetni a Váltó Áram című kötetről. A Kezdőmondat egy olyan sorozat, amelynek, hát azt hiszem, hogy most talán ha nem is a legfiatalabb, de mindenképpen az egyik legfiatalabb tagját üdvözölhetjük. A kortárs magyar irodalom jelentős szerzőinek mindig egy-egy konkrét szövegéről van szó. És akkor én meg is kezdem tulajdonképpen azt a beszélgetést, amit hát olyan 60 fölötti komoly és meglett íróknak mindig könnyebb föltenni, hogy hát hogy lesz valaki költő vagy író? Tehát te például hogy lettél költő vagy író? Tehát ugye Nagy Lajos, és azért merem ezt megkérdezni, mert a Nagy Lajos azt írja, hogy aki gyerekkorában tudja, hogy ő költő lesz, na abból lesz a dilettáns. Rendes író az mindig más akar lenni. Te mi szerettél volna lenni?
Jó estét! Én is üdvözlök mindenkit. Hát ez jó hír. Én nem tudtam, hogy ezt mondta, de akkor ez igaz, vagy legalábbis rám igaz. Mert egészen...
Melyik fele?
Jó, jogos. Nem, kisgyerekkoromban nem akartam költő lenni, sem író. És nem is gondoltam erre, de aztán egyszer 18 éves koromban úgy gondoltam, hogy köszönöm, hogy vannak olyan gondolatok, meg olyan valami késztetés, ami afelé terel, hogy papírra vagy gépbe írjak dolgokat. De hogy mi szerettem volna lenni, hát ugye én sokáig zenéltem, zenész családból származom, édesanyám és édesapám is zenész. Meg hát a sport az, ami nagyon meghatározó volt. Sportoló szerettem volna lenni, hogy egy mondattal válaszoljak. Egy kezdő mondattal.
Ez azt hiszem, hogy hitelesít. Tehát ez rendben van, akkor innét folytatódhat a beszélgetés. Milyen hangszeren játszottál?
Csellóztam. Azt egész korán, már 6 évesen kezdtem. És a sportig, a leigazolásomig csellóztam, és onnantól egyszer csak nem. Amit így utólag, hát ha nem is bánok, de talán bár mondjuk a kosárlabda mellett a cselló az azért elég furcsa lett volna. De hogy aztán visszataláltam a zenéhez, és valamilyen más módon, egy-két szöveg formájában. Aztán újra már úgy értem, hogy írtam mondjuk koncertekről, meg ilyesmikről vissza evickéltem a zene irányába.
Ha már a zene szóba került, akkor azoknál az íróknál, akiknek erős zenei hátterük van, nekem most mondjuk a Kundera jut az eszembe, mindig fölvetik, hogy a lám-lám a műveiben ott van a zenei szerkesztésnek valamilyen nyoma. Szerinted ez létezik? Tehát van zenei gondolkodásmód?
Biztos, hogy van. Hogyha költészetről beszélünk, akkor meg aztán pláne. Nem hiszem, hogy ez nagyon tudatos volna, vagy inkább azt gondolom, hogy az ember sok zenét hallgat, én sok klasszikus zenét hallgatok, mondjuk így a korosztályommal, nem azt mondom, hogy ellentétben, de azt gondolom, hogy mondjuk a korosztályomba tartozók talán nem elsősorban a klasszikus zenét preferálják. Biztos, hogy van hatása, és... Hát a térei jut eszembe, az asztali zenébe például lenyúlt egy csomó olyan dolgot, amit jó lett volna megvalósítani. Például a szonáta formát, vagy a tételbeosztást, meg sok mindent, úgyhogy egészen biztos, de azt gondolom, hogy ez valamilyen tudat alatti. Tehát én nem gondolom azt, vagy nem teszem azt, hogy hogy valamiféle zenei elrendezés alapján szervezném a szövegeket, de közben van hatása.
Hogyha már Térei neve szóba került, amikor azt mondtad, hogy 18 éves korod környékén úgy érezted, hogy jó lenne, hogyha leírnád azt, amit gondolsz, és ezekből lehet vers, akkor kiket olvastál? Tehát, hogy milyen hatások értek téged azt illetően, hogy mondjuk a vers legyen az a nyelv, amin megszólalsz?
Ez jó kérdés, mert igazán sokat abban az időszakban nem olvastam. Talán ez is összefügg a sporttal olyan értelemben, hogy nyilván, hogy a középiskolában az ember olvas, meg kötelező olvasmányokat, meg ugye a kötelező dolgokat elolvassa, de a sport annyira meghatározó volt pont abban az időszakban az életemben, tehát még 18 éves koromban volt talán a csúcspont, amikor még országos bajnoki döntőt játszottunk, meg már MB2-t is játszottam, tehát fölsőbb szinten is, magasabb szinten is, meg följátszottam. Aztán, amikor lekerültem Kecskemétre rögtön utána, akkor MB1-ába is edzettem. Úgyhogy akkor nem az olvasás volt a meghatározó. Úgyhogy...
Nincs ezzel semmi baj, tehát egyrészt itt, mint tudjuk, itt mindenki sportoló. Másrészt pedig az az érdekes, hogy pont a Térei mondta egyszer, hogy valószínűleg a vers az egy olyan természetes beszédmód az ember egy életkorában, hogy ha jól, ha rosszul, ha sikeresen, ha nem, ha professzionálisan, ha nem, de valahogy versben próbálja elmondani azt, ami a számára igazán fontos. Akár csak magának is.
Igen, magának. Ez fontos volt. Én sokáig nem gondoltam arra, hogy elő kéne, évekig nem, hogy elő kéne ezzel lépni valamilyen formában. Aztán egyszer ez hirtelen átváltott, de persze az ember tesz elhamarkodott lépéseket. De nem az a vágy volt bennem valóban, hogy én akkor most ezeket publikáljam, vagy hogy azonnal megmutassam nem tudom kinek. Sokáig ez váratott magára. És hosszú idő is telt el szerintem, míg mondjuk megírtam azt a szöveget, már mint most, hogy visszagondolok, amit szerintem akkor is igazán vállalhatónak tartottam, és mondjuk most is vállalhatónak tartok. Ez a kettő valahol egyébként jó, nyilván, hogy amikor az ember odaül és leír valamit, akkor nagyon örül neki, meg azt hiszi, hogy felfedezett valamit, de általában hamar rádöbbentem, hogy az nem az, ami... Nyilván, hogy akkor ezt nem tudtam annyira jól megfogalmazni magamnak, de hogy nem az, amit szeretnék, vagy ami...
És mikor érezted azt először, hogy ez most rendben van? Nyilván az ember sosem ezt érzi, de amiről azt gondolod, hogy ez vállalható.
Tehát 10 éve történt meg az, amikor a Mozgóvilágnak elküldtem 5 verset, egy ciklust, és akkor olyan visszajelzés is jött, ami ezt igazolta, olyan embertől, Lator Lászlótól, aki tehát most nem is tudnék méltatni itt röviden, nem is, azt hiszem, hogy az idő nem lenne rá elég, és akkor amikor megírtam azokat a szövegeket, azok beindítottak bennem újabb dolgokat, és végül is egy könyv lett belőle, nagyon, tehát 2 éven belül. És akkor olyan témáról is írtam, amit a sajátomnak éreztem.
És ez volt a...
Hát ez a ciklus, az egy, ugye ez a testről szólt, és mondjuk egy betegségről, illetve más egyéb testi dolgokról.
Ebből lett az aktív korterem?
Igen, ebből lett az aktív korterem, tehát akkor írtam egy olyan ciklust, egy 8 verset, ami egészen más volt, mint az addigiak.
Egy kevésbé szakmai kérdés. Mondjuk egy 20-as évei elején, közepén járó szép reményű kosárlabdázó hogy viselte a betegséget?
nehezen. Igen, az valóban egy...
Ez így összetört paradigmaváltás volt, mert hát ugye nem
paradigma, egy influenzára... Paradigmaváltás volt, igen, mindenképpen. De annak így, így visszagondolva rá örülök neki, hogy nem ennek hatására kezdtem el írni. Tehát, hogy ez az indítatás, meg ez már jóval korábban megvolt, hanem hogy inkább átterelt egy másik irányba, és hogy kihozott belőlem olyan dolgokat. Tehát, hogy tudtam vele mit kezdeni. Ez fontos volt. És mondjuk a betegséggel általában nem tudunk mit kezdeni. Tehát nem is nagyon lehet súlyos betegséggel mit kezdeni. Tehát az parkolópályára tesz, meg tényleg a szociális értelemben, meg minden szempontból az ember kikerül a központból. És el tudtam kezdeni foglalkozni olyasmivel, aminek aztán hosszú távon is lett eredménye, azt gondolom.
Ebben, ahol most te ülsz, ebben a székben ült 3-4 hónappal ezelőtt Parti Nagy Lajos, a kezdőmondat egyik estjén, és azt mondta, hogy a költő, mint képződmény, az úgy működik, hogy van egy szakmai tudása, hogy kell verset írni, és ez a szakmai tudás, ez 5-10 évenként feltöltődik az élete élményeivel. Tehát, hogy van egy nyelv, de hogy ezt a nyelvet, hát, ha valaki, akkor ő tudja, hogy kell professzionálisan működtetni. De azt mondta, hogy ez igazából akkor lesz ebből költészet, hogyha valami az egyéni életnek, betegségnek, öregedésnek, örömnek, bánatnak a csatornája vagy a hangja lehet. Most valami hasonlót mondtál te is azzal, igen, hogy örülsz annak, hogy nem ekkor kezdtél verset írni.
Igen, nagyon. Ezzel egyetértek, és bár régen nem így álltam hozzá, meg elég sok verset írtam, de azt gondolom, hogy ez is egy természetes folyamat, hogy eleinte az emberben nagyobb a lendület, meg talán megfontolatlanabbul is tesz bizonyos dolgokat, vagy ír le dolgokat, de teljesen meg tudom érteni a Lajost, hogy 10 évente jelennek meg a verses kötetei, mert körülbelül annyi idő telik el egy-egy verses kötet között, és hogy egyrészt valóban fel kell halmozódnia, meg ki kell alakulnia ennek a nyelvnek, meg ennek a tartalomnak is össze kell gyűlnie, és hogy nyilván ő is átgondolja. Tehát, hogy tudom, hogy most együtt a látóesten voltunk Marosvásárhelyen, és akkor mondta, hogy már 2 évvel korábban megvolt ez az anyag, ami ugye most a Létbüfében benne van, de hogy aztán úgy gondolta, hogy még bőven dolgozni kell rajta, és ezek szerint ő nem az elhamarkodó típus, és ez jó.
Hát nem. És hogy vált egy költő epikára? Vagy ez egy természetes folyamat? Mert én így végig gondoltam igazából akár a klasszikus, már a klasszikus, bőven klasszikussá lett 20. századi szerzők életrajzait, akár a kortársak pályaképét, és minthogyha mindig a lírát követné az epika. Mitől függ ez? Életkortól, beérkezettségtől, magabiztosságtól. Te például miért gondoltad azt, hogy történetekben fogalmazod meg a világot?
Engem
inkább... Most konkrétan akár a váltóáramról is kérdezlek.
Ez nagyon jó, mert egyrészt valóban így van, ahogy mondtad, tehát ez megfigyelhető, tendenciózus. Másrészt engem inkább az motivált egyre inkább, ahogy telt az idő, hogy hát ha nem is ugyanaz, de majdnem ugyanazt több műnemben is megírni, vagy foglalkozni vele. Tehát van jó néhány olyan szöveg, ami mondjuk valamilyen lirai formában, és utána próza formában is megíródott, és azt gondolom, hogy ez gondolkodásmód, és valóban életkor kérdése is. Tehát én már 2007-ben írtam prózát. Tehát például a Hajszának, ami a könyvben benne van, annak van 4 változata. Már úgy írtam, hogy volt, most már csak 1 változata van. Az ötlet megvolt, de szerencsére hamar rádöbbentem arra, miután megírtam 4-5 novellát, vagy ilyen elbeszélést, mert ezek hosszabb szövegek, hogy azokat félre kell rakni egy kicsit. Persze közben drámát is írtam, meg mással foglalkoztam, tehát ez jött magától, de hogy nagyon át kell gondolni őket, és mondjuk azokat a hibákat, a hibát idézőjelbe téve, amiket mondjuk 20-21-22 éves koromban elkövettem, azokat mondjuk a prózával nem szerettem volna. Tehát tudtam, hogy sokkal jobban át kell gondolni, sokkal nagyobb szövegtestről van szó, teljesen másfajta szövegalkotásról, és hogy egyszerűen nem is láttam át azt, amit még ezeket a terjedelmeket sem egy ideig. Tehát, hogy nem értettem azt, hogy szerintem nem értjük most sem. Tehát, hogy lehet egy Karamazov testvéreket megírni? Tehát, hogy de tényleg, tehát, hogy de nem most ez félig vicces, félig nem, de vagy mondjuk ma lett Egon Díjas a Nádas. Tehát, hogy lehet egy 1300 oldalas szöveget átlátni? És ez tényleg egy nagyon lényeges kérdés, hogy egyszerűen erre nagyon kevesen képesek. És az ember, van egy pont, nálam ezek a terjedelmek voltak eleinte, és még talán most, vagy hát most már talán nem, ahol egyszerűen azt éreztem, hogy nem tudom tovább kezelni a szöveget.
Tehát azt mondod, hogy aki epikát ír, és ilyen szempontból szinte mindegy is, hogy egy rövidebb novellát, vagy mondjuk egy aránylag terjedelmesebb regényt, mondjuk a párhuzamos történetek lenne, azt hiszem a túloldal, hogy a szerző kvázi így fejben felépít egy olyan világot, amelyiknek minden pillanatát és minden helyszínét tökéletesen uralja?
Nyilván nem, hogy a Proustot vesszük alapul, ott többször meghalnak szereplők meg, tehát ne, nyilván nem, de hogy az emberben közben van egy ilyen igény, vagy legalábbis bennem van egy igény, hogy átlássam azt, amit írok. Tehát azt, hogy most ki hogyan, most ugye mondtam példákat, nyilván nem, vannak hibák, meg egyeztetési problémák, meg ez kiküszöbölhetetlen szinte, de volt egy olyan tömeg, aminél én egyelőre nem akartam tovább
lopózni. Az jutott eszembe, hogy talán a Kamasz című regényében a Dosztojevszkijnek van egy főhős, akit a regény egy adott pontja után másképp hívnak, mint ahogy addig hívták, mert folytatásokban jelent meg a regény, és a Dosztojevszkij elfelejtette a nevét, és más nevet adott neki. És neki nem tűnt föl, az olvasóknak sem tűnt ezek szerint föl, hát a szerkesztőt azt meg ugye akkor se fizették jól, tehát nyilván úgy érezte, hogy dolgozik ő eleget a pénzért, minden hülyességgel nem ér rá foglalkozni. Tehát, hogy ilyen van, de a másik...
Ez velem is megtörtént, csak az, mert a hármamban, bocsánat, nem csak, hogy megint akkor, tehát, hogy egy elbeszélésben is el lehet követni ezt a hibát, hogy bennmarad egy olyan név, akinek már... Tehát egy olyan szereplő név, akinek már közben megváltoztattuk a nevét, és ezt az utolsó pillanatban vettük egyébként észre. Tehát, hogy ez egy élő probléma, úgy látszik.
A másik történet, az pedig, amit mindig nagy előszeretettel osztok meg, úgyhogy előre is bocsánatot kérek a következő fél perc unalomért, de hogy ugye nem csak a szerkesztőket fizették mindig is rosszul, hanem az írókat se túl jól. És ezért aztán a Faulkner abból élt, hogy bűnügyi regényeket írt át, tehát dialógusokat írt belőlük filmek, filmgyárak számára. És például egy Raymond Chandler nevű pályatárs regényeiből ő csinál dialógusokat. És egyszer az egyikük a keleti vagy a nyugati parton volt, és innét kezdve ez ilyen vándor anekdota, tehát, hogy nem állok jól a hitelért, de a történet szebb annál sem, hogy ne legyen igaz. Tehát, hogy az egyikük a keleti parton volt, a másikuk a nyugati parton, tehát az egyik fölkeltette a másikat, konkrétan a Faulkner a Chandlert, és azt mondta neki, hogy figyelj, az egyik szövegedben van egy figura, aki aztán eltűnik, visszajön, tehát van valami hatalmas logikai bukfenc, ez így nem működhet, és mégiscsak egy krimiről beszélünk. És erre a Chandler három dolgot mondott, hogy ez neki nem tűnt föl. nem tök mindegy, ha a szöveg jó, és a harmadik leghangsúlyosabb pedig az volt, hogy egyébként meg hajnal van. Tehát, hogy akkor jó lenne, hogyha a Faulkner ezt abba hagyná, hogy őt vegzálja. Tehát, hogy nem lehet, hogy a szöveg, tehát mennyire kell pontosnak lenni egy szövegnek?
Nekem a Vián jutott eszembe, ugye a történet teljes egészében igaz, mert elejétől a végéig én találtam ki, lehet, hogy nem pontosan ígéztem, de hogy és mondjuk ő sem a saját nevén írt könyveiből lett gazdag, vagy nem tudom micsoda. És hát nyilván nem.
Viszont tehát, trombitált is.
Igen. Írt 700 dalt, igen, mint Schubert körülbelül. És nem tudom, hogy mennyire kell pontosnak lenni. Nyilván, hogy egyrészt nekem például a kritikus felhívta a könyvben, tehát olyan hibára a figyelmemet, amit érdemes átgondolni, de közben meg mondjuk például a motivum szempontjából, ami a könyvben van, értelmezhető másként. Tehát nyilván, hogy ezek bőven beleférnek, de azt hiszem, hogy amikor az ember elkezd ezzel foglalkozni, és egyre inkább komolyan veszi magát, akkor felmerül ez problémaként. De biztos, hogy egy idő után meg bizonyos terjedelmi, most azért mondom a terjedelmet, mert ez tényleg lényeges ebből a szempontból, akárhogy is, hogy egy idő után meg már nem lesz annyira fontos. De ez elsősorban az ember lelkének a fejlődése és a tapasztaltabbá válásával függ össze, és ennekhez idő kell.
A Váltó áramban 9 történet szerepel, és azt annyiban visszavonom, amit sugallni akartam, hogy ez a 9 történet, ez összeáll egy könyvé. Tehát, hogy ez nem 9 egymástól elszigetelt novella, hanem az a napjainkban oly népszerű forma, aminek az a lényege, hogy igazából az olvasóra van bízva, hogy észreveszi-e a kapcsolódási pontokat a különálló szövegek között. Ebben az esetben viszont azt gondolom, hogy valóban pontosabbá és egyértelműbbé kell tenni azokat a lehetőségeket, hogy az olvasó észrevegye, hogy ezek a szövegek összefüggnek egymással. De ez az ötlet, ez tehát miért...
És ez sikerült?
Hogy összefüggnek? Szerintem igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy... Hát ugye egyrészt a Váltóáram fő motívuma, miszerint, hogy egy ilyen csillagászati jelenséget mindenki lát, tehát minden novellában egy hangsúlyos ponton ez a csillagászati jelenség felmerül és előfordul. Ez, amikor már harmadszor olvastam, akkor még nekem is föltűnt, hogy valószínűleg ez nem véletlenül van így. És azt néztem, hogy tulajdonképpen szereplők keresztezhetik egymás útját. Olyan egy kicsit, mint hogyha szimultán módon látnánk egy város különböző lakóinak az életét. De aztán persze kiderül, hogy ez sem így van.
Nem. Igen, én nekem egyre inkább az volt a szándékom, hogy ez egy könyvként legyen értelmezhető, ilyen értelemben is, ahogy mondod. Valóban vannak olyan motívumok, akár ugye ez a körgangos ház például, ami ugye összeköti a szereplőket, és valóban akár név szinten is, tehát megnevezés szinten is, ugye különböző novellákban, különböző nagyon hasonló szituációkban ugyanazok a nevű karakterek kerülnek elő. Úgyhogy, és hát maga ez a motívum. Tehát amikor elkezdtem ezekkel a szövegekkel dolgozni, és ahogy említettem, egy 3 vagy 4 novellát írtam, akkor nyilván, hogy ez nem volt meg. Tehát nem úgy kezdtem el egyrészt dolgozni, hogy akkor majd ebből most egy könyv lesz, hanem ezek különálló szövegek voltak. És utána jött ez az ötlet, és akkor onnantól kezdve viszont már sokkal hangsúlyosabb volt az, hogy ez a szupernova jelenség, mondjuk ki, ez mindegyik szövegben felbukkan, és ezért van is az a 3-4 szöveg, például a Hajsza, vagy mondjuk, amit szintén úgy említettem, amit korábban írtam, vagy a Hárman, vagy az Irányészak, ahol nem olyan hangsúlyos ez, és nem is akartam beletömködni olyan módon, hogy csak azért legyen benne, mert hogy bizonyos szövegekben megtalálható. Nyilván, hogy finomítottam a szövegeken, meg dolgoztam rajtuk utána, amikor egy könyvé alakítottam a 9 elbeszélést, de azért a motívumnak a megjelenésében, annak határozottságában azért erős különbségek vannak az egyes szövegeket tekintve. Valóban, szerintem értelmezhető egy városként, az mindenképpen. Tehát, hogy...
Meg hát ahonnét egy, tehát ahol egy szupernóva van, onnét kezdve ez egy hely. Tehát, hogy sem a másfél kilométer nem értelmezhető távolság, sem az 500 kilométer nem értelmezhető távolság.
Így van, tehát, hogy ebből a távolságból, hogyha fordítva nézzük, akkor egyetlen egy helyen vagyunk bezárva, tehát, hogy egy pici helyre. Ugye szoktak is, tehát hogy mostanában azért ugye a csillagászat, meg így a űrkutatás az eléggé megint nem csak az, hogy komoly eredményeket mutat föl, hanem ugye a különböző közösségi oldalak, meg a gyors információáramlás miatt ugye sokszor találkozunk vele. Ugye biztos mindenki látott olyan képet, hogy akkor a Cassini űrszonda, a Szaturnuszt fotózza, és akkor mutatják, hogy az a pont a Föld, tehát hogy onnan úgy néz ki, és akkor tényleg az van, hogy egy helyre vagyunk bezárva. És a maga a szupernova jelenség, tehát ugye a Betelgeuse, vagy Betelgeuse, ugye franciásan mondjuk, erről a csillagról van szó, nagyjából 650 fényévre van innen, ami 650-szer 10 billiárd kilométer. Tehát annyira felfoghatatlanul messze van, hogy egy helyen vagyunk. Igen.
Meg egyébként valószínűleg ezek szerint lehet valami annyira messze, hogy ez a messze fogalmát igazából felülírja.
Igen, teljesen. De hogyha csak arra gondolunk, hogy mondjuk, csak hogy megint a híreknél maradva, és az is egy hír, hogy mondjuk egy csillag felrobbant, mert mondjuk, hogyha nappal látszana az égen, tehát hogy olyan részén lenne az égnek, ami ugye nappal van fölöttünk, akkor ugye akkor nagy valószínűség szerint nem lenne azért látható mondjuk egy ilyen távolságú robbanás, tehát annak a maradványa ugye. Itt egy hatalmas gázfelhőről van ugye szó, ami izzik az űrben, ugye, mert hát 100 millió fok van, amikor felrobban körülbelül egy szupernova, és az még sokáig látszik. De hogy gondoljunk arra, hogyha mondjuk, nem tudom, bemondják, hogy Tahitin történt valami, akkor körülbelül 10 perc múlva elfelejtjük. De hogyha ugyanaz az a súlyosságú esemény történik Miskolcon, akkor már egészen más a helyzet. Szóval, hogy a távolságnak ilyen értelemben azért nagy a szerepe, de ebben a tekintetben viszont állandó.
Téged érdekel a csillagászat? Mert hogy ezek nálam biztosan jobban, tehát én már most álmélkodva hallgattalak.
Érdekel, igen. Nagyon sokat olvasok erről, és sok mindent figyelek. De ez például, csak hogy a könyvre, tehát hogy a könyvvel összekötve, azt nagyon remélem, hogy sikerült elkerülni, hogy szintén olyan dolgokat írjak bele, amik tehát, hogy ennyire szerettem volna hiteles maradni. Már most visszatérve a korábbi kérdésre, vagy arra reflektálva bizonyos értelemben, hogy nem szerettem volna olyan dolgokat, olyan csillagászati kérdésekkel foglalkozni a könyvben, amik nem megalapozottak. Tehát ennyire reális a könyv. Az más kérdés, hogy a történetek más részei azok mennyire azok. De hogy maga ez a jelenség, azt szerettem volna, hogyha tényleg olyan módon lenne ábrázolva, amit egy átlag olvasó és egy átlag olyan karakter, akit megjelenítettem a történetekben, képes felfogni és képes foglalkozni vele. Még akkor is, hogyha egyébként nagyon eltérő, hogy hogyan foglalkoznak ezzel a szereplők, azt hiszem a könyvben.
Ez azért érdekes, mert ugye mindegyik novellában valamilyen módon, vagy hangsúlyosabban, vagy kevésbé hangsúlyos módon szóba kerül a lehetőség, hogy lehet-e, hogy ez a csillagászati jelenség hatással van a mi mindennapi életünkre. Ez pedig különösen annak erről beszélgetnek a szereplők, van, aki ezt elhiszi, van, aki ezt határozottan visszautasítja, van, aki hallja a rádióban és felnéz az égre. Ez számomra azért volt különösen érdekes, mert hogy egymástól elszigetelt novellák szereplői életét mégiscsak befolyásolja nagyon sok áttételen keresztül egy nagyon távoli, kilométerben is felfoghatatlanul távoli esemény. A másik, az pedig ezzel kapcsolatban a szerkezetre vonatkozó kérdésem lenne, amikor Raymond Carvert megkérdezték, hogy olyan sok novella után miért nem ír egy regényt, vagy mellett miért nem ír egy regényt, akkor egy interjúban azt a választ adta, hogy úgy éreztem, hogy a regényíráshoz az kell, hogy az író egy érthető világban éljen, olyanban, amelyikben hinni tud, amelyiket célba veheti, hogy azután képes legyen hitelesen ábrázolni. Ezen kívül meggyőződéssel kell vallania, hogy ez a világ alapvetően igazságos, vagyis indokolt a létezése, érdemes írni róla, és vélhetően eközben nem foszlik köddé. Az általam ismert világ, ahol éltem, nem ilyen volt, mondja Carver. Most azért érdekes, mert hogy hát a te világodat mégiscsak egységesnek lehet valahonnan nagyon messziről látni, és ez a világ mégiscsak reagál a csillagászati eseményre.
Reagál, bár a szupernova köddé foszlik szó szerint, úgyhogy lehet, hogy ezért sem írtam regényt ebből. Reagálnak rá. Hát ugye, hogyha amiket te is említettél, hogy azok a médiumok, amik közvetítik ezt a jelenséget felé, még akkor is például ugye maga bizonyos értelemben, nem címadó, de ugye a második szövegben, a Betelgeuse című szövegben, ugye a főszereplő valóban úgy tudja meg először, hogy van ez, hogy a rádióban hallja, és ő maga nem látta. Tehát, hogy nem csak arról van szó manapság már, hogy magunktól észreveszünk valamit, amire úgy egyébként van esély, hanem föl is hívják rá rendszeresen a figyelmünket. És ez egy lényeges dolog, azt gondolom. Tehát így egyrészt, tehát az, hogy ráirányítják a figyelmünket valamire, az már egy másfajta figyelem, azt gondolom. Tehát...
És az olvasó érzi úgy, hogy ezekkel az emberekkel történik valami, annak hála, hogy a saját életük kisszerűségéből, hétköznapiságából, ami hát a mi életünk, tehát hogy nem a pontosan az átlagos mai élet kisszerűségéből, hétköznapiságából felfele néznek, vagy igazából ez nem változtat az ő életükön semmit. Vagy van egy pillanat, ahol megakad az ő életük, egy kicsit fölfele néznek, majd élnek tovább.
Azt gondolom, hogy változtat az életükön. Tehát szerintem mindegyik novellában, vagy majd mindegyik novellában megjelenik az, hogy kiszakítja ez a jelenség őket abból, amiben egyébként vannak. Tehát van egy olyan funkciója, még hogyha ők ezt nem is tudják realizálni magukban, hogy az érthetetlensége, vagy a nem megfoghatósága, az azért mégis mindig ráirányítja a figyelmüket valamire. Tehát, hogy azt gondolom, hogy fölerősít olyan dolgokat, pont a hatásossága és a valószínűtlensége miatt, hogy elkezdenek jelentőséget tulajdonítani addig olyan dolgoknak is, amiknek addig nem tulajdonítottak jelentőséget. Tehát az a saját életükkel kapcsolatban. Tehát ez az első novellában szerintem rögtön. Tehát, hogy talán azért is választottam azt, vagy választottuk azt a szerkesztőmmel, Magyarósi Gizellával az elejére, mert hogy ott ugye van is egy ilyen párbeszéd, ami erről szól, hogy és ott meg is jelenik három különböző vélemény, hogy miként hat az életünkre, de maga a párbeszéd már válasz arra, hogy hat, hiszen arról beszélnek a szereplők. És így ezáltal, hogy ez a jelenség megjelenik, ez alkalmat ad arra, hogy elmondják a véleményüket nem csak a jelenségről, hanem olyan dolgokról is, ami abban a körben és abban a pillanatban foglalkoztatja őket. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen funkciója van. Tehát megváltoztatja az életüket. Én így gondolom.
Azon gondolkodom, hogy a 9 novellának nincs olyan hőse, aki ne lenne valamilyen módon magányos. Mint hogyha ez a csillag nem, vagy csillag kitörés, ez nem segítene abban, hogy a többi emberhez közelebb kerüljenek, abban inkább, hogy a saját életükre valahonnét máshonnan pillantsanak egy nagyon rövid időre. Ezt rosszul látom?
Szerintem ez így egyértelműen nem. Tehát, hogy én nem így látom. Szerintem pont az első, tehát az idős úrnak a története a spirálban ott egyértelműen közelebb kerül, olyan értelemben közelebb kerül emberekhez, fizikai értelemben is közelebb kerül emberekhez, és meg is ért valami olyasmit, vagy legalább egy részét megérti egy olyan világnak, vagy olyan emberek életének, akiktől idegenkedett. Ez szerintem változtat az életén. Az utolsó szöveg is ilyen, azt gondolom. Nem is véletlen, talán valamilyen módon keretezi is ezt a könyvet, vagy keretes szerkezetű, hiszen például amikor a főszereplő elindul az elején, és arról gondolkodik, hogy milyen a hatása ennek a jelenségnek, és hogy összehozza az embereket, illetve hogy párbeszédre készteti őket, azután az ő életében is fontos szerepet kap rögtön azután, hogy erről gondolkodott. Illetve a vendégjáték esetében pedig szerintem bár ott véget ér a szöveg, de pozitív kicsengése van. Tehát ott azért valószínűsíthető egy olyan esemény, hogy egy olyan valakihez közeledik az az ember, akiről szó van, akit mondjuk egy másik szituációban nem biztos, hogy megmert volna szólítani. Bár itt valóban véget ér a szöveg.
Az utolsó novella esetében igen, ott azt gondolom, hogy ez valóban működik. A spirál esetében én, és számos novella esetében úgy érzem, hogy mintha a végén az olvasóra lenne bízva, hogy eldöntse, hogy egy álmot látott a szövegben, és a szöveg egy ébredéssel ér véget, tehát ha akarom, megtörtént, ha akarom, nem. Az utolsó szöveg valóban kivétel, de hát megnéztem, hogy számos esetben az álomlogika akár a történetek megírásánál működik, akár a jelenetekben működik, akár abban, hogy a novella végén kiderül, hogy az egész nem igaz, nem úgy történt, logikai bukfencek vannak benne. Ez visszavon abból, hogy ezeket a történeteket valódinak fogadjuk el? Vagy azt mondod, hogy például a Spirál című novella főhőse attól, hogy fölment erre a házi bulira, ugye, aki nem olvasta volna a kötetet, arról van szó, hogy egy átlagos pesti bérházban egy 66 éves, mogorva, öregedő, özvegyember mégiscsak fölmegy egy olyan házi buliba, ahova meghívták, és ahol a házigazdáktól idegenkedik, mert homoszexuálisak, az egész társaságot gyanúsnak találja, de végül is fölmegy a házi buliba, jól érzi magát, majd a novella úgy ér véget, hogy felébredt.
Igen. Na ez például összefügg a motivummal. Már olyan értelemben, hogy ebben azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy valóban ezt az álomszerűséget, tehát ugye önmagába fut a történet, tehát újra kezdődik gyakorlatilag az egész, és ez egyértelműen azt alapozza meg, mármint magát a motívumot, a csillag motívumot, hogy és ugye erre a következő szöveg egyébként reflektál is, ugye a mi is csillagok ugye maradványaiból lettünk, és ez valóban így igaz, tehát hogy ugye azok a szupernovák, amik felrobbannak, azok szétszórják az anyagukat az űrben, és ugye ezek például a nehéz elemek, mondjuk mint az arany, meg ilyesmik, csak itt jöhetnek létre. Sőt, olyan elemek is, például a szén, ami az élet alap eleme. És ezt a fajta körforgást szerettem volna valamilyen módon a szövegben megjeleníteni, hogy újra kezdődik az egész, és hogy lehet, hogy csak egy egészen apró módon, de változni fog, és ez szerencsére rendelkezésre áll az a nagyon sok idő, hogy nagyon sokszor ismétlődhessen meg ez a dolog, mint ahogy mi is egy másodgenerációs csillagnak a fényét élvezzük nap, mint nap. Tehát, hogy ez a csillag, amikor összeállt, a mi napunk, azok az anyagok, amik benne vannak, vagy az anyagok nagy része, azok már korábban egy másik csillagot is alkottak, vagy másik csillagnak is a részei voltak. És ez elég bizarr. És szövegszinten ezt ilyen módon próbáltam meg, vagy ezzel próbáltam meg eljátszani, ezzel a körforgással. Úgyhogy igazából számomra ezt jelenti. Az más kérdés, hogy az olvasók számára mit jelent, és igen, voltak, csak hogy válaszoljak a kérdés első felére is, nem szerettem volna lezárni ezeket a szövegeket. Tehát ez szándékolt volt, vagy szerettem volna valami ilyesmi hatást elérni, hogy igenis rá legyen bízva, ahogy te mondtad, az olvasókra. Mint ahogy a vendégjátékkal kapcsolatban említettem is, hogy mi következik ebből a szövegből, hogyha egyáltalán következik valami.
Az egyik novellában egy kórházba került betegnek azt mondja az orvos, hogy aki ott akarja hagyni a kórházat, és haza akar menni, nem javaslom, mert nincs jól, de legyen úgy, ahogy akarja. Mondjuk azt, hogy elengedem. De csak azért, mert úgyis visszajön hamar, teszi hozzá. És akkor itt hát eszembe jutott, hogyha ezt a mondatot nem egy orvos mondja, akkor ez rettenetesen ismerős. Hiszen a bíróság semmit sem akar tőled, befogad, ha jössz, és elbocsát, ha távozol. Mint hogyha ebben az egész csillagmotívumban, és talán ennél a számomra Kafka utalásnál állt össze az, hogy ebben a csillagmotívumban van valami hihetetlenül determinált.
Van.
Jó.
Én nem gondoltam erre a dologra, már ugye a Kafkára, de amúgy teljesen jogos. Igen, hát ez azt hiszem, hogy foglalkoztatja is a szereplőket, hogy mennyire gondolkoznak szabadon azokról a dolgok. Ez szintén a Betelgeuse című szöv. Tehát ott végig, ugye, mert ott az álom, tehát ott az is álom, amiről sokáig azt gondoljuk, hogy nem álom. Tehát, illetve, hogy mennyire ismerjük jól a körülöttünk lévő világot. Tehát ott ugye a végén, most nem akarok spoilerezni, de hogy ugye a végén a saját gyerekének a nevét sem tudja a szereplő. Tehát azok alapján, amiket az előbb is mondtam, borzasztóan determinál ez a jelenség. És mivel olyan jelentős módon, tehát olyan erősen van jelen az égen, és ezek ebben a két hétben, amikor gyakorlatilag azt hiszem, hogy körülbelül ennyi időintervallumot adtam ezeknek a, vagy ennek az egésznek, meg hogy ennyi is lehetséges egy ilyen esemény kapcsán. Valóban determinálja őket, és már úgy értem, hogy az egész közeget, ami mert gyakorlatilag mindenki ezzel foglalkozik. Tehát Ennél jobban nem tudok erre válaszolni. Mindenki ezzel foglalkozik végül is. Az összes, és megint a vendégjátékot tudnám említeni, hogy ugye a végén mindenki kimegy gyakorlatilag abból a házból, ahol az események zajlódnak, és egyszerűen mindenki azt a jelenséget figyeli. Tehát az események ebbe az irányba tartanak, azt gondolom. Aminek ugye aztán egyszer csak vége szakad, és ez a nagyon izgalmas az egészben, hogy akkor, amikor zajlik, akkor valahogy egy ilyen időtlenséget, szerintem egy időtlenséget okoz, és aztán egyszer ez az időtlenség mégiscsak megszűnik.
Sőt, hát minthogyha több idő lenne jelen egyszerre a szövegben, és most nem fogom megtalálni a kiírt idézetet, de...
Erről még mondhatok egy...
Igen, és sőt, meg is köszönöm, mert addig én megkeresem az idézetet.
Csak mert ez az idő probléma, tehát ezzel a tömeggel is próbáltam eljátszani egy kicsit, tehát a tömeget úgy értve, hogy az ember tömeg, tehát hogy úgy rendezni a szereplőket, és olyan szituációkat létrehozni, amikor igenis számít az, hogy mondjuk hányan vannak. Tehát például a spirál beszélgetésében, tehát az, hogy nagyon magányosak a szereplők, és hogy bekerülnek aztán egy közösségbe, és azzal sem tudnak mit kezdeni, ami szintén egy... Tehát, hogy ezt nap mint nap látjuk. Tehát, hogy ott van például a telefonnyomogatás, csak hogy egy ilyen nagyon banális dolgot mondjan az ember.
A telefon az folyamatosan ott van a szövegekben. Mindig mindenki telefont kér kölcsön, telefont keres.
Igen, mert kommunikálni akarnak egymással, de hogy például az problémát jelent, hogy élő szóban fogalmazzák meg azt, amit szeretnének. És ugye ez egy alapvető probléma most, én azt gondolom. Tehát, hogyha mondjuk a most... nem tudom, 18-20 év, vagy mondjuk a középiskolásokra gondolunk. Én ugyan nem tanítok középiskolásokat, de sokat hallottam erről egy-két embertől, hogy mennyire probléma az, hogy kifejezzék magukat élőszóban. És ugyanakkor pedig az eszközökön bármit megoldanak pillanatok alatt. És ez a kisebbekre még inkább igaz. És ez például a szövegekben is fontosnak tartottam ezt megjeleníteni, illetve hogy mennyire figyelünk egymásra. De hogy csak az, hogy az idő kérdése, hogy ugye, hát minél nagyobb a tömeg, annál lassabban telik az idő. Azt hiszem, hogy jól mondom. Tehát, hogy jól mondom? Valaki szóljon közben, hogyha butaságot beszélek. De nem, jól mondom. Tehát nem mondom jól. De igen. Minél nagyobb a tömeg, annál lassabban telik az idő. Igen. Tehát ugye maga az, hogy a szupernova jelenség az például mit hagyhat maga után? Egy hatalmas nagy űrt, egy fekete lyukat például. Tehát hogy a robbanás után ugye maradhat neutroncsillag, nem akarok sokáig beszélni a csillagászatról, de hogy ez egy fontos kérdés, és ezt próbáltam meg ezekkel a szereplőrendezgetésekkel érzékeltetni, hogy mennyire nem tudunk mit kezdeni sokszor bizonyos szituációkban azzal, hogy például az idős férfi esetében, hogy belekerülünk egy olyan közösségbe, ahol tudnunk kell kezelni azt, hogy egyszerre több dologra figyelünk, illetve hogy olyan emberekkel kommunikáljunk, akik tehát hogy több emberre tudjunk egyszerre figyelni, erre gondoltam. És hogy meg tudjunk nyilatkozni normális módon. Ez nagyon komoly problémákat, vagy komoly problémáink vannak ezzel szerintem. Én nagyon sokszor tapasztaltam ezt. Úgyhogy ezekben a párbeszédes részekben ezt próbáltam meg kihangsúlyozni.
A következő is egy párbeszéd lesz, amit felolvasok. Ez a Betelgőz vagy Betelgeuzen című novellából egy részlet, ahol egy apa beszélget a jelenetben a lányával, egy kislánnyal, akinek van a kezében vagy az ölében egy autóban egy baba. És a babáról azt állítja a kislány, hogy tehát, hogy a babáról folyik a beszélgetés. Hogy hívják a barátnődet, kérdezem. A kérdés a babára vonatkozik. Közben újabb recsegés hasít be közénk. Julinak hívják, de ő nem a barátnőm, feleli úgy, hogy nem néz rám, csak följebb emeli a babát, és az ajkát csücsöríti. Látom, hogy motyog valamit, de nem tudom leolvasni a szájáról a szavakat, mert az utat figyelem. Nem a barátnőd? Akkor kicsoda? Látnod kéne, hogy kicsoda. Nézd csak meg jobban, mondja. Aztán tüntetőleg följebb emeli a nagyfejű műanyag nőstényt. A baba nagyon csúnya, ez korábban kiderült már. A festett szemei fölött vastag sérülés fut keresztbe, és ez jócskán öregíti. Egy jótestű ötvenesnek tűnik inkább, nem egy lányom korabeli játszópajtásnak. Hol az útra, hol a babára nézek, amit Juli közelebb tol hozzám. Én vagyok, csak idősebb koromban. Pont így fogok kinézni, mikor öreg és csúnya leszek, mondja bizarr mosollyal az arcán. Hát itt van a fekete lyuk, ami nyeli az időt.
Valóban.
Azt szerettem volna még megkérdezni tőled, hogy a főleg az utolsó novellának nagyon különös, és mondjuk, hogy a csillagászatnak az lehetséges katasztrófát hordozó narrációjához illően nagyon apokaliptikus a narrációja. Hadd olvassam föl az elejét. Így kezdődik, hogy lefekvéshez készülöttem, pontosabban, hogy imádkozzak, mikor váratlanul megcsörrent a telefon. Hátra hőköltem, mert azonnal lüktetni kezdett bennem a vér a berregő hang miatt. Fölkaptam a kagylót, hogy megszűnjön a falakról visszaverődő zörej. Recsegett a vonal. Hallottam, hogy valaki motoz a túloldalon. Bele is szólt, de egyetlen szót sem értettem, vagy fél percen át. Aztán hirtelen megszűnt a recsegés, kitisztult a vonal, és csak annyi hallatszott, hogy ott vagy. Itt vagyok, mondtam, de úgy éreztem téves hívás. És mivel nem szólt bele senki, letettem. Épp leültem, hogy újra nekikezdjek az imádságnak, mikor ismét megszólalt a telefon. Néztem a régi típusú készüléket, ahogy megmozdul a csörrenések közben, fölálltam, odaléptem az éjjeli szekrényhez, és fölvettem a kagylót. Halló, tessék, Böszörményi Antal, szóltam bele. Halló, te vagy? Ki az? Kérdeztem vissza. Csak azt hallottam, hogy úgy szuszog az a valaki, mintha légszomja lenne. Ismerősnek tűnt, de sehogy sem tudtam időben és térben elhelyezni az érzést, amit a lüktetése okozott. Anti, te vagy az? Ott vagy? Szólalt meg ismét, és ahogy kimondta a nevem, azonnal tudtam, hogy apám az. Dühös lettem, ami határozottan zavart. Igen, én vagyok, válaszoltam. És itt elkezdődik egy nagyon különös történet, ahol egy mint kiderült, papá lett fiatal ember, hosszú évek óta először találkozik az apjával, az ő atyával, akiről az derül ki, hogy tulajdonképpen ugyanolyan esendő, mint a kötet összes többi szereplője. Van itt egy ilyen szakrális olvasat? Erre merd azt mondani, hogy nincs, ugye?
Van. Egészen biztos, hogy van, és annyira van, hogy dolgozom a, bocsánat, hogy így előre ugrok, de hogy valamilyen módon előre mutatok, de hogy dolgozom a regényemen, és ennek a szövegnek nagyon sok köze van ahhoz, és az annak lesz szakrális vonatkozása, vagy hogy, tehát hogy ez egyértelműen benne van. És azt gondolom, hogy talán ő a legesendőbb. Tehát, mert ugye itt olyan szereplőket látunk a
történetben.
Igen. Tehát itt olyan szereplőket látunk, akikkel történnek bizonyos dolgok, de az ugye végigvonul, tehát a történet, tehát éppen egy történetben vagyunk benne, ami történik, illetve amiben benne van egy szereplő, és itt viszont ugye egészen más, mert ugye itt ő elmesél egy történetet a fiának, ugye, aki pap, és bizonyos értelemben meggyón, tehát hogy lehetne ezt mondani, ilyen értelemben is van köze a szakralitáshoz. És de hogy persze nem gyón meg, vagy ez nem egy olyan gyónása, hogy de hogy közben mégis van egy ilyen funkciója, és ugye így egészen más lesz a történetszövés, és maga ugye a beszédmód is, hogy meséli. Azt gondolom, hogy így egészen máshogy közeledünk a történethez, és ugye két történet zajlik végül is párhuzamosan, sőt, aztán három, mert na mindegy, szóval, hogy tulajdonképpen itt a rétegződés az egyértelmű, hogy hogyan épülnek ezek a történetek egymásra, illetve hogyan játszunk az idővel itt is, hogy ugye van, hogy megelőzi a, tehát hogy egyik a másikat így beelőzi, és ugye aztán a végén ez, na mindegy, szóval ez egy nagyon nagyon furcsa szituáció, hogy meséli a történetet az apa, azt gondolom.
Sőt, hát ugye ez a történet úgy ér véget, hogy egy fiatal ember számára, akinek az apja elmesél egy jóval korábban lejátszódott, tulajdonképpen átlagos történetet, hiszen nyolc ilyen történetet olvasunk előtte a hétköznapi a hétköznapi megrázkodtatásokat tekintve, ugye egy pályatársa, Tóth Kriszta erre a helyzetre használja azt a kifejezést, hogy csupa tetszélő, akiről olvashatunk. De hogy ez itt még kiegészül azzal, hogy a 9. novella végén kiderül az, hogy a fiatal embernek van egy testvére. Tehát tulajdonképpen lehetne egy párhuzamos univerzumunk, ahol ugyanezek a történetek nyilván variációkban, de alapvetően ugyanígy megírhatóak lennének.
Igen. Ahogy az ismétlődés, tehát most a Hawking ugye most halt meg, és az utolsó tanulmányában az arról szól, hogy vizsgálni kell a multiverzumok elméletét. Tehát, hogy ez matematikai szinten is már igazolható. Csak hogy bocsánat, még egy, nem, csak tényleg az, hogy a gravitációs hullámokkal, csak hogyha megint a tömegről, vagy hogyha a tömegről volt szó, ez valóban egy kérdés. És igen, ott nyitva marad egy történet. Tehát ugye mi van azzal a testvérrel, akiről szó van, és aki végül is az egésznek a bizonyos értelemben ennek a történetnek a központi figurájává válik. Mert azért azt a szereplőt foglalkoztatja, hogy mi van ezzel a testvérrel, és hogy meg hogy éle egyáltalán. Tehát hogy ilyen kérdések vannak, hogy akkor ő megszület, tehát hogy hogyan is jelenik meg ő a világban, illetve hogy neki milyen tehát, hogy ez a testvéri viszony, ez hogyan is van ilyenkor, amikor gyakorlatilag nem tudom, itt eltelik 20-25 év, mire számára ez kiderül, hogy egyáltalán van valaki, aki ilyen módon közel áll, de hát közben mégis távol van tőle.
Olyan, mint egy csillag.
Igen.
Lesz a testvérnek szerepe az új szövegedben?
Igen.
Nem, ez most csak azért kérdeztem, mert hogy ez a lehetőség, azt hiszem, hogy tényleg nagyon adja
nem, ez,
magát.
Ez nagyon adja magát, és egy nagyon, azt hiszem, hogy ezt a csavart, ami van ebben a történetben, mert van benne bizonyos értelemben csavar, ugye a végén, ugye ez a hogy is fogalmazzak, bűntudat, illetve lelkiismereti kérdés, ugye, hogy mit mondunk el, mit tartunk magunkba, ugye, mert ugye az apa bevallja gyakorlatilag egy bűnét, és ugye aztán a fiú az anyjához megy másnap, és ugye aki annak az embernek a volt felesége, tehát ugye ott egy szintén egy problematikus szituáció van, ugye, hogy mit lehet elmondani, és mit nem. És ezt a szöveget gondolom tovább, és valóban a testvérlek lesz. Persze egészen másként, meg ebből a szövegből csak bizonyos elemeket felhasználva, sőt azt is átdolgozva, mert ugye ez egyes szem első személy, vagy hát szóval a maga az elbeszélő, de hogy a testvérnek fontos szerepe lesz, és ezt próbálom meg tovább boncolgatni, illetve tovább vinni, hogy ő hogyan is jelenik meg ennek az embernek az életében.
Egyébként az utolsó novella kapcsán fogalmazódott meg bennem az, vagy úgy láttam magam előtt azt, ami igazából már az előző 8 szövegben is bennem van, hogy valahogy az ember életének az igazi traumái, felismerései, ráismerései, azok valahogy mindig ugyanúgy később történnek meg, ahogy lassan odaér hozzánk a csillag fénye. Tehát, hogy nagyon mindig eltellik valamennyi, általában hosszú idő a között, amikor a csillag kibocsátja a fényét és odaér hozzánk, illetve a között, amikor rájövünk arra, hogy az életünkben mi a fontos, mi mentünk át, mi változtatta meg, vagy nem változtatta meg az életünket.
Igen, ezt próbáltam meg 2 kérdés előbb megfogalmazni, de neked jobban sikerült. Igen, ez egyrészt így van. Másrészt pedig hát ez a ciklusokban gondolkozás. Tehát, hogy még az előzőhöz egy pillanatra visszakanyarod, vagy ha szabad. Tehát azért is, ugye említettük az Aktív Kórterem című kötetet, meg az állapotokat nem, de akkor most én említem, ugye a 2 verses könyvemet. Ott is azok a szövegek, amiket még a legelején említettem, azok átkerültek, ugye, illetve egy ciklus átkerült a következő verses könyvembe is. Tehát azért is vannak nyitva ezek a szövegek, már olyan értelemben, hogy ahogy arról beszéltünk, az olvasók számára is, mert valószínűleg számomra sem lezártak ezek, és nem is tudtam igazán lezárni őket, és ez a szöveg is azért hagy nyitva egy ilyen ablakot, vagy egy ilyen lehetőséget, mert valószínűleg azért, mert foglalkoztat még, és arra jöttem rá, hogy elkezdtem dolgozni szövegeken tavaly, mikor már ugye ez már bőven megjelent, és aztán januárban jött egy újabb ötlet. És akkor azt hittem egy másfél hónapig, hogy 2 kis regényen dolgozom párhuzamosan. És aztán szerencsére rádöbbentem, hogy nem. Már olyan értelemben szerencsére, hogy...
Álmomban hogy... 2 kis regényen dolgoztam.
Igen, és hogy ráadásul még ezzel a könyvvel is összefüggnek, tehát valahogy az én gondolkodásom, vagy az én alkotói alapállásom, vagy nem tudom, habitusom az ilyen, hogy mindig tovább görgetem azokat a dolgokat, és újra formálom, amik már valamikor elkezdtek foglalkoztatni. Ez például a zenei, na, akkor ez a zenei motív.
Tolod, mint csillag a fény.
Igen. Hogy lehet, hogy ez a zenével például összefügg. Tehát lehet, hogy összefügg azzal, a sok Mozartot hallgattam az elmúlt egy évben, mert neki repetitív a zenéje, ami ugye, tehát, hogy hasonló motívumok előkerülnek, és lehet, hogy akkor ő tudatalatt ilyen módon, vagy hát nem is annyira tudatalatt hatott rám. Úgyhogy lehet, hogy akkor itt a zenei motívum, vagy ilyen módon jelenik meg.
És mit olvasnál nekünk?
Mivel főként a Váltóáronról beszéltünk, így abból olvasnék, hogyha... És erről viszonylag sok szó esett, a vendégjátéknak az elejét olvasnám föl. Csak így nehéz. Vendégjáték. Csörgött a telefon, fölvettem. Este 8, akkorra menjek, mindenképp öltönyben, ez és ez a cím, ne legyek túl rikító, és ne is játsszak túl hangosan, mondta a férfi a vonal túloldalán, és én csak annyit feleltem, hogy rendben, ott leszek. A pénzt nem firtattam, ezek akkor is fizetnek, ha nem kérem. Még ha ez nem is a tisztesség jele, inkább arról van szó, hogy elvarázsolja őket egy felsőbbrendű érzés, mikor a kezembe csúsztatnak 40-50 rongyot, és megveregetik a vállam, hogy köszi, fasza volt, és hívunk majd máskor is, ha kell lesz, ha lesz ilyen alkalom. Akkor már szinte naponta zongoráztam valahol. Jól ment a játék, és a nagybátyám be is ajánlott pár pénzesebb helyre. Egy darabig úgy tűnt, egész jól beillek az öltönyös fickók és a kisesti is csajok közé, akik részegen nyalogatják egymást általában már a parti első órája után. Az egyik haverom mondta, hogy elég sima az arcom, és kellően csöndes is vagyok. Biztos azért. Nem túl nagy lelkesedéssel vállaltam az ilyen melókat, de azzal mindig számolhattam, hogy néhány óra elteltével a zongora játék már kevés lesz, és közli velem valaki, hogy nagyjából éjféltől más módon gondoskodnának a zenéről. Már az akadémiai évek alatt elhívtak néha bulikba játszani, és ez az, ami megmaradt azokból az időkből. Mikor egy autóbalesetben szilánkosra tört a bal kezem, és kihagytam majdnem egy teljes évet, egyúttal valami más is összetört bennem. Nem tudtam egyenletesen koncentrálni. Visszatekintve néhány év után tudom, jól tettem, hogy nem mentem ki soha ezer ember elé játszani, mert egyébként sem lenne nekem való. Nem a képességeimmel van baj, inkább az idegrendszeremmel. Sosem gondoltam úgy a játékra, hogy majd menni fog, hogy idővel belerázódom. Ha nem százas, akkor olyan formában nem is csinálom. Egy ideig persze bánkódtak párom, mert hogy biztos én lennék a következő cifra, hogy a fene tudja ki, de ez persze baromság, mert cifra az cifra, én pedig Fazakas Ádám vagyok. Nehezen találtam meg a házat, mert egyrészt a hegyen kanyargó kis utcákban sosem ismertem ki magam, másrészt olyan sűrű volt a köd, hogy jó, ha 20-30 méterre el lehetett látni. Kóvályogtam bő fél órát, és mivel a telefon sem segített, végül megkérdeztem egy kutyát sétáltató öregasszonytól, hogy merre van az utca, amit keresek. Kétszer jobbra, majd balra sréjem föl egy jó darabig, és megint balra, mondta. Egy nagy kovácsoltvas kapun aztán megláttam a 11-es számot. Épp egy kocsi fordult be rajta, én meg gondolkodás nélkül mentem utána. Nagy darab őr állított meg, belemarkolt a kabátomba, és visszaráncigált a kapuvonaláig. Mit képzelsz, haver, hová mész? Zenélni jöttem, a juhász úr tud róla, mondtam, miközben lefejtettem magamról a kezét. Ja, persze, mi a neved? Kérdezte, én pedig megmondtam. Hátrébb lépett, intett, hogy maradjak nyugton, és közben már a nála lévő készülékbe beszélt. Láttam, hogy hosszú betonsáv vezet fölfelé, mellette fehér zúzalékkővel beszórt keskeny gyalogút, ami össze-vissza kanyargott az apró buxusok között. Lentről nézve a háznak csak a körvonala rajzolódott ki a ködben, amiből annyi derült ki, hogy jó nagy lehet. Mozdulatlanul álltam, vagy egy percig várva, hogy kiderüljön, bejutok-e egyáltalán. Oké, rendben van. Menjen föl a kis gyalogúton, és jobbra kerülje meg az épületet. Semmiképp se a főbejáraton menjen be, ott nem is engednék, mondta szárazan. Nekem meg az járt a fejemben, hogy amíg betolakodónak vélt, tegezett. De így azért már más a helyzet. Jó, mondtam. Megigazítottam a kabátomat, és elindultam fölfelé. Sűrű, nedves szag terjengett a hatalmas ligetszerű kertben, oldalt néhány padot és egy magas pavilonszerű építmény körvonalait is láttam. Izzadtam, mire fölértem a házhoz. A kocsikból kiszállva néhány jól öltözött nő és férfi haladt fölfelé a főbejárathoz vezető lépcsőn, komoly gépek álltak elől, Audik, Porsche-k és olyan típusok, amiket nem is ismerek. Megkerültem a kétszintes villát, úgy tűnt, mintha lebegne abban a szürke ködben. Két őr állt az oldalsó bejáratnál. Az egyikük mondta, hogy emeljem fel a kezem, hogy átvizsgálhasson. A fémdetektor jelzett valami deréktájon. A bejárat melletti asztalra kitettem a kulcscsomómat, a telefonom, meg egy cigis dobozt. A detektoros fickó elég keményen végigmarkolászott, aztán bólintott, én meg visszapakoltam a cuccokat a zsebembe. Catering? Kérdezte a másik. Zongorázni fogok, mondtam. A zenész srác megy befelé, szólt bele a kis készülékbe, aztán kinyitotta előttem az ajtót. Rögtön a bejárat mellett egy kis beugróban öreg nő ült. Mint ha egyszerűen csak megérzett volna, fölemelte a fejét, és mondta, hogy nála le tudom tenni a kabátomat. A pulton egy gyufáskatóját tologatott ide-oda a bal kezével, és időnként megrázta, mint valami csörgődobot. Levettem a kabátomat, a pultra terítettem. A nő olyan fejjel bámult, mint akinek minden perc pokol, amit a hozzám hasonló alakok elvesznek az életéből. Megemelte a kabátot, hogy hátul fölakassza. Nekem meg eszembe jutott, hogy a cigim biztos kelleni fog, úgyhogy megkértem, hogy azt azért vegye ki. Én bele nem nyúlok a zsebébe, vegye ki maga, ha akarja, mondta ingerülten. Némi keresgélés után kivettem a dobozt, majd a nőre nézve azt hiszem elmosolyodtam. Mormogott valamit, de azt már nem értettem, mert közben elindultam a hosszú, sötét folyosón, amit 2 méterenként a különféle helységekből szűrődő fénycsíkok tagoltak szét. Az egyik valami előkészítő kamra lehetett, ahol húsokat szeletelt 2 lány, majd láttam, ahogy 5-6 fehér kukta öltözetbe bújt fickó sűrög egy olyan térben, ahol legalább 50 fok van. Mikor tovább mentem, fázni kezdett az arcom. Már nem áramlott rá a füllet zsír és gombaszag. Aztán egy magas lengőajtót kitárva beléptem egy jó nagy terembe, ahol a személyzeten kívül csak néhány pár lézengett. Érződött, hogy korán van még. 2 hosszú asztalon poharak, különféle húsos és gyümölcsös tálak sorakoztak, meg persze rengeteg pia. A zongora hátul kis emelvényen állt a sarokban, szerencsére eléggé eldugott helyen. A terem berendezés egyébként nagyon egyszerű volt. Az ablakokat borító fodros függönyöken és a szétszórtan álló kis pultokon kívül nem volt benne semmi különös. Föntről hatalmas csillár nehezedett ránk, amint csupán néhány izzó égett. A telefonomon láttam, hogy még csak 7:40 van, tehát tényleg korán volt. Gondoltam, fölhívom az illetőt, aki játszani hívott. Kikerestem a számot, ki is csöngött, de aztán csak sistergést hallottam meg egy vékony sípolást. Eltettem a mobilt, majd odaléptem az asztalhoz. Az egyik csaj rögtön kérdezte, mit szeretnék inni. Úgy vettem észre, azt hiszi, én is vendég vagyok. Kicsit vaciláltam, végül kértem egy buborékos vizet, és az egyik is állópultra támaszkodva nézelődtem. Szemet szúrt egy mellírozott hajú nő, legalább fél fejjel magasabb volt, mint a mellette álló férfi, olyan széles mosolyjal, hogy alig fért el az arcán. 4 álltak az asztalnál, valami nagyon nevettek. A nő a telefonjával volt elfoglalva, föllekapkodta a fejét. Láttam, hogy a fickó egy finom mozdulattal megfogja, majd lehúzza a nő karját. Oda is hajolt hozzá, hogy mondjon valamit. Közelebb léptem, hogy halljam, miről beszélnek. Most mit csinálsz? Kérdezte a nő. Tedd már el azt a szart, a kocsiban is végignyomogattad. Na és akkor mi van? Csak a most ne, kérlek, Andrisék is itt vannak. Ne úgy beszélj már velük, hogy a telefon van a kezedben. Főleg, hogy még nyomogatod is. Ez oltári tahóság, mondta a férfi, közben még mindig mosolygott. Tehát úgy gondolod, hogy tahó vagyok. Úgy értettem, hogyha ezt csinálod, az tahóság. Illetlenség, így jobb. Marha jó fej vagy. Andi, most ezen az egy szón fogunk vitatkozni egész este. Basszus, szerinted tahó vagyok, ez nem csak egy szó, mondta a nő felhúzott szemöldökkel, aztán elindult a kijárat felé. A férfi intett a pultnál állóknak, akik mosolyogva valami másról beszéltek már, és úgy tűnt, semmit sem érzékelnek a vitából. Figyeltem, hogy beéri a nőt, talán 10 méterre állhattak, a pasos hadonászot, közben járt a szája, a nő pedig komor arccal hallgatta. Nem értettem a szavakat, csak az apró mozdulatok voltak árulkodóak. Egyre többen jöttek fölfelé a lépcsőn, kezdett megtelni a terem.
Hát, ezek szerint mégiscsak lehet abban bízni, hogy valami nagy-nagy rendben telik majd az életünk a csillagok alatt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést.
Én köszönöm.